Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, vendégem pedig a stúdióban továbbra is Vujit Ritko kollégám. Nem csupán a Spitzbergákon, Ruandában is, az egyiken nyilván a hómobilon igencsak fáztál. Ruandában azért mennyi volt a hőmérséklet? 35-40 fok körüli?
Nem is a 40 fok körüli hőmérséklet a nehéz, hanem az irdatlan páratartalom. Egy kamerának van plusz meg mínusz hőmérséklet, tehát a Spitzbergákon mínusz 15 alatt leáll, és hát Ruandában nem a hőmérséklet miatt, hanem egyszerűen átvizesedik akkora a páratartalom.
Ugye azért mentél oda, hogy találkozzál egy olyan magyar házaspárral, akik egyetemet hoztak létre Ruandában. Miért? Mi volt ennek az értelme?
Én mindig csodálkozom, hogy hol mindenhol találkozunk hétköznapi hősökkel, példaképekkel. Az én filmjeimnek, vagy a könyveimnek is az a célja, hogy megpróbálok példaképeket állítani az emberek elé. Ott egy kicsi ország, akkora, mint Baranya, Tolna és Somogy megye együtt, és 3 hónap alatt 1 100 000 embert végeztek ki, macsetékkel, bozotvágó késekkel 94-ben. Az egész világ gyakorlatilag nem vett erről tudomást. Tudom példa, de engedjék, hogy elmondjam. 2001. szeptember 11-én egy szörnyű, egy borzasztó terrortámadásban meghalt 3000 embertársunk. Öltönyösek voltak, fehérek voltak, gazdagok voltak. Borzasztó, hogy meghaltak, és tudjuk, hogy a világ megváltozott emiatt. Háborúk indultak, biztonsági előírásokat változtattak, repülőre már nem lehet úgy felülni, mint korábban. Ruandában 1 100 000 fekete, többségében írástudatlan, szegény ember halt meg úgy, hogy az a pici ország és annak bizonyos képviselői hiába könyörögtek, hogy minősítsék már népirtásnak azt, hogy 1 000 000 embert kivégeznek, gyakorlatilag 6 nappal a vérfürdő vége előtt minősítették népirtásnak ezt az egész. Volt egy egyetem, a Kigali Egyetem, amelynek mind a 4000 tanárát és diákját kivégezték, egészen elképesztő körülmények között, és egészen elképesztő kegyetlenséggel. És akkor Pécerről Szilvási József és felesége Szilvási Zsuzsanna úgy gondolta, hogy ők mint tanáremberek, ők mint mélyen vallásos emberek elmennek Ruandába, és megpróbálják közös életre bíztatni, vagy megbocsátásra bíztatni azokat az embereket, akik ott élnek, a gyilkosokat és az áldozatok hozzátartozóit. És újjáalapították ezt a Kigali Egyetemet, felépítettek egy hatalmas épületet, és büszkén és bátran mondhatom azt a hallgatóknak, hogy Ruandában jelenleg 2 magyar ember a legnagyobb hős. Ruandai állampolgárságot is fognak hamarosan kapni, és róluk szólnak a híradók minden este.
Milyen volt maga az ország? Említetted, hogy embereket végeztek ki, tehát a közép-afrikai és a dél-kelet-afrikai országok egy részéhez hasonlóan itt is állandóan államcsinyek, zavargások vannak?
Igen, és voltak is korábban, mert hogy a feketék azt mondják, hogy a fehér ember rontotta el az egészet akkor, amikor megpróbálta tukra és tuszikra osztani a ruandaiakat. Akik megpróbáltak bizonyos dolgoknak megfelelni, nem sikerült. Jellemző ebben az országban az ország legnagyobb büszkesége a Hotel Ruanda, melyről egyébként egy legendás film is készült, láthatták a moziban, a Le Milcolin Hotel, az Ezerdom szálloda, ahol luxus vendégekként jelentették be a tuszi kisebbség tagjait, és itt sikerült őket megmenteni. Ez egy végtelenül szegény ország, Afrika egyik legszegényebb ország, a pici ország, egy teljes generáció hiányzik. És jellemző a dologra, hogy amikor Arusában elindult a háború után a nemzetközi törvényszék munkája, akkor egy idő után gyakorlatilag sokan így látják, feladták azt, hogy sokat minden gyilkost megbüntessenek, mert hogyha ennyi áldozat volt, és minden gyilkost megbüntettek volna, akkor abban az országban mindenki börtönben lenne, vagy a föld alatt, vagy tömegsírokban.
Van egyáltalán élelmiszer? Tudnak-e az emberek vásárolni, és akik esetleg külföldről érkeznek, azok számíthatnak-e a globalizáció áldásaira, vagy pedig nagyon nehéz ott megélni?
Végtelenül kevés a turista, mert nincs miért oda menni az északi határok mentén, mennek gorillákat nézni. A nyugati határok mentén, az egykori Zairban, kongói demokratikus köztársaságban vannak látnivalók, ide nincs miért menni, nincs víz. Az egyetlen látnivaló az, hogy úgy csinálták meg az emlékhelyeiket, hogy nem csináltak semmit. Tehát olyan tömegsírt képzeljél el, hogy van egy templom, ahol ott áll 15 000 ember csontja. Koponyák előtt mellett állok, ebben a teremben, ahol ez a fénykép készült, sajnos több mint 5000 koponya és csont volt egymás hegyére, hátára hányva, beletéve zsákokba, zacskókba, és ezeket fotózzák az odalátogatók, mert nincs mást fotózni.
Hogyan látod egyáltalán a ruandaknak a jövőjét?
Hát végtelenül nehéz, mivel mindenkinek van halottja. Tehát nincs olyan család, amelynek ne lenne halottja, és mindenkinek van gyilkosa. A hutuk közül minden családnál van olyan, ahol a rokon gyilkolt, a tuszik között mindenhol van olyan, akinek van áldozata. Ugye 1994-ben a rádió egyszerűen beolvasta, ugye a rádiónak ott sokkal másabb szerepe van, mint itt, mert ott arra hallgatnak, az az idézőjelben a szentírás. Elhangzott a két mondat, vágjátok ki a magas fákat, és öljétek meg a csótányokat. A magas fák, a magasabb és feketébb emberek, ők voltak a tuszik, akik a hutuk szerint elnyomók voltak. A csótányoknak szintén őket hívták, és gyakorlatilag ész nélkül zajlott ez a mészárlás. Sokan azt mondják, hogy ez bármikor megismétlődhet, de remélem, hogy a demokratikus világ már van olyan, hogy ezt megpróbálja megakadályozni. Rettentően lassú lesz, borzasztó lesz, hiszen úton, útfélen, bárhol jár az ember, utcán, vidéken, mindenhol arra emlékezik, arra emlékeztetik, hogy ez egyszer megtörtént.
Fegyver van otthon az embereknél?
1.100.000 embert úgy öltek meg, hogy többségében nem fegyverrel, hanem azzal a macsetével, tehát bozótvágó késsel, amellyel egyébként ők dolgoznak munkaeszközzel. Különböző távol-keleti és más afrikai országokból hozták őket néhány dollár centért, úgyhogy ezért volt elképesztő ez az irdatlan nagy népírtás, mert igazából nem is fegyverrel, hanem bozótvágó késsel hajtották ezt végre.
A szörnyűségeken túl azért még beszéljünk egy olyan utazásodról is, amely ennél jóval kellemesebb. Jártál egy nem mindennapi partin, mégpedig az idősebb George Bushnak a fogadásán. Milyen volt?
Hát házi bulizni az amerikai elnökkel azért az nagyon izgi. Remélem, hogy közismerten, de nem tartok kapcsolatot politikusokkal. Azért egy amerikai elnök házi bulijába, vagy ha meghívnak, vagy...
Már ugye egy volt amerikai elnök, hiszen ő ugye az idősebb Bush volt.
Igen, ki is akartam erre térni. Az Egyesült Államokban nincs volt amerikai elnök. Ő neki a hivatalos neve, de magyar szóhasználatban mondjuk azt, hogy igen, ő a volt amerikai elnök, a jelenlegi elnök édesapja. Őt úgy hívják, hogy George Walker Bush, az Egyesült Államok 41. elnöke. Ez a hivatalos neve, és mielőtt bementünk a házi buliba, felkészítettek arra, hogy ha az elnök úrral beszélgetek, akkor nem szólíthatom volt elnök úrnak, hogy van volt elnök úr, vagy ilyesmi, ő az elnök úr. Az Egyesült Államok hagyományai szerint, aki egyszer elnök volt az Egyesült Államokban, élete végéig elnök marad, és ugye most változik a rendelet, de Clinton elnökre, Bush elnökre még érvényes, élete végéig jár neki az elnöki adminisztráció, ugyanaz a testőrség, titkárság, olyan felhajtás és olyan biztonság vette őt körül, mint hogy az Egyesült Államok jelenlegi elnökével találkoztunk volna. Nagyon-nagyon érdekes volt, mert nagyon közvetlen volt. Ott volt felesége Barbara Bush is, a First Lady, aki megint csak mondom, nem volt First Lady, hanem ő jelenleg is First Lady. És jött egy brigád, amelyik felkészített engem, hogy A. nem kérdezhetem az iraki beavatkozásról, B. nem kérdezhetem a fiáról, C. nem beszélhetek világpolitikai helyzetről, csak és kizárólag úgynevezett, hogy fordítanád, smart talkra van lehetőségem, tehát ilyen udvariassági beszélgetés.
Kedves beszélgetés,
igen, csacsogásra van lehetőségem. Nagyon zavarba jöttem, ugyanis amiért én ott voltam, az a következő: civil barátaim közül az egyik legjobb, Simonyi András, a Magyar Köztársaság volt washingtoni nagykövete, akit az Egyesült Államokban mindenki rockgitáros nagykövetként ismer, mert hogy van egy zenekar, a Coalition of the Willing, ahol ő a szólógitáros és az énekes. És ő játszott ezen a házi bulin, és elvitt engem. De amikor láttam, hogy már ő is stresszel, úristen, csak nehogy elrontsuk a zenét. Volt velem David Poleman, az Egyesült Államok atomügyi főbiztosa volt korábban, és az az ember, aki gyakorlatilag világ sorsáról dönt, azt mondja, hogy úristen, nehogy elállítsam a basszusgitáromon a behangolást, akkor én is elkezdtem stresszelni. Ehhez képest jött George Bush, elnök úr, és ő lépett oda hozzám, én ugye nem tehettem volna meg, de nagyon kedves volt, nem volt ott kamera, nem volt ott újságíró, mi voltunk ott egyedül operatőr barátommal, és azt mondta, jó napot, úgy örülök, hogy újra látom. És mivel soha nem találkoztunk, nyilvánvalóan fogalma sincs, hogy ki vagyok én, és én sem láthattam még őt máshol, ezért ilyen érdekes smart talk volt, de dicsérte hazánkat, megtette az udvariassági köröket, és a végén elmondta, hogy élet első rockkoncertje, de baromira élvezi.